A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, böjt első vasárnapján. Mindannyian ismerjük azt az emberi érzést, hogy szimpátia. Nincs az ember, aki ne ismerné meg ezt, belénk van teremtve, hogy találkozunk valakivel, és az első szemkontaktuson keresztül már van bennünk akarva, nem akarva egy érzés, hogy mi a véleményünk a másikról, mit gondolunk róla, és hogyan látjuk őt. Az értelmező szótár is két síkon gondolkodik, amikor próbálja magyarázni ezt a jól ismert emberi érzést, amely alól nem tudunk kibújni. Az első magyarázat szerint a szimpátia az nem más, mint együttérzés, rokonérzés, rokonszenv. Valakivel hasonlóan gondolkodunk, hasonlóan látunk. Aztán a másik vonatkozása a szimpátiának, ez már ennél több, vonzódunk is valamihez, vonzódás, közeledés, mi több barátság. Ha valaki szimpatikus, akkor szívesen kötünk vele barátságot is. Igen, ilyenek vagyunk mi emberek, belénk van ez teremtve, és sokszor még szokták ezt a hatodik érzéknek is nevezni, amikor az ember magában megérzi, hogy valakit el tud fogadni, vagy nem tud elfogadni. Ugyanakkor gondolatokat, tanokat, nézeteket is lehet szimpátiával kezelni, mi több elfogadni és lánglelkűen harcolni azokért a nézetekért, azonban ha valami csak szimpatikus nékünk, akkor abban benne van az is, hogy hiányzik akkor belőlünk az elköteleződés. Azaz negatív értelemben is beszélhetünk a szimpátiáról, mert csak körbejárunk valamit, tetszik, kedveljük, de az elkötelezettséget még a szimpátia nem feltétlen jelenti. És most itt szűkítsük ezt a gondolatkört a kereszténységre. Az évszázadok során hányszor voltak olyan emberek, akik szimpátiával voltak a kereszténység iránt? A rendszer változást követően Magyarországon is volt egyfajta ébredés, előjöttek olyanok, akik addig tagadták a kereszténységüket, és egyfajta szimpátiával indultak az egyház felé, szimpátiával kezdtek el érezni a kereszténység felé. Majd pedig manapság már ez nem annyira jellemző, hanem vannak, akik aztán visszahúzódtak, ugyanúgy, ahogy akkor fellángoltak, és már hűlt helyük van az egyházban. Azaz valakik így gondolkodnak az egyházzal kapcsolatban, hogy egy ideig vonzódnak, aztán, mivel nincs belőle előnyöm vagy hasznom, félreteszi az egészet. Nem azonosul a kereszténységgel, Krisztus ügyével. Kedves testvérek, az igehirdetés alapjáról kijelölt szakaszban is előkerül ez a szó, bár a magyar fordítók nem adták vissza az eredeti kifejezést, hanem egy másik igét használnak, ezért most lehet egy kis feladat is, hogy miközben meghallgatjuk az előírt igeszakaszt, hogy vajon melyik az a szó, amely a szimpatizálásról, a szimpátiáról szól, és azt melyik szóval fordították annak idején. Így hallgassuk meg tehát az igehirdés alapjául előírt szakaszt. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből a 14. verstől kezdődően olvasom. Mivel nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken Jézus, Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Hát vajon melyik az az ige, amelyet a szimpátia szó alapján lefordítottak? A görög kifejezésben ugyanis a szimpátia van benne. Ezt olvassuk a 15. versben. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. A megindulni szóval fordították le ezt a szót, hogy szimpátia. Azonban egy kicsit megnézzük ennek a szónak az eredeti értelmét, akkor még több is kiderül. Hogy a görög szimpátia szó sokkal többet jelent, mint hogy valaki kedves nekem, valaki szimpatikus nekem, valakivel jó közösségben lenni, jó vele beszélgetni. Sokkal többet jelent annál, mint egy nézetet, vagy valamilyen filozófiát, vagy gondolkodást követni. Úgy is mondhatnám, hogy szó szerint a szimpátia szó azt jelenti, hogy együtt szenvedni valakivel. És ha ezen elgondolkodunk, hogy együtt szenvedés, kompasszió, együtt szenvedés, akkor mindjárt gazdagodik és mélyül ennek a szónak a tartalma, azaz úgy is fordíthatnánk, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna szimpatizálni erőtlenségeinken, vagy milyen mély az értelme, ha így fordítanánk, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt szenvedni erőtlenségeinkkel. Ne tudna együtt szenvedni. A szó nemes értelmében szimpatizálni velünk emberekkel. És akkor elénk kerül Böjt első vasárnapján, megváltó Urunk, elénk kerül az, hogy elindulunk a legnagyobb ünnepünk felé, húsvét felé, és elénk kerül az, hogy ha Jézus a szónak csak a egyszerű értelmében lett volna szimpatizáns velünk, azaz csak kedvelt volna bennünket, egész biztos nem ment el volna a keresztig, a Golgota keresztjéig. Jézusnak az egész élete, mint pecsét arról beszél, hogy együtt szenved velünk, hogy szeret bennünket, hogy értünk adta magát a Golgotán, mi több ésszel felfoghatatlan módon előbb szeretett téged és engem, mint azt felfogni tudtad volna. Igen, mert nekünk ilyen főpap adatot, ilyen nagy főpap adatot. Az írásmagyarázóknak külön csemege ez a főpap kifejezés, mert az Új Szövetségben csak itt kerül elő, hogy a főpap, a zsidó főpaphoz van hasonlítva Jézus Krisztus. Annyit mindannyian tudunk talán a főpapságról, hogy ez egyetlen egy személy volt, és külön kiváltsággal rendelkezett a papságot, a zsidó papságot illetően. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy olyan kiváltsága volt, hogy ő mehetett be egyszer egy évben, Páska ünnepkor, a Szentjek Szentjébe, hogy meghintse a frígyládát, és ezáltal Isten kiengesztelését hozza a nép felé. Az öltözete is külön volt, mint a többi papnak, sokkal díszesebb, sokkal ünnepélyesebb, 12 drága kőt hordott a mellkasán, amely elképezte a 12 drága törzsöt, amelyet Isten kiválasztott. És aztán most azt olvassuk, hogy nekünk is nagy főpapunk van, nekünk is van egy igazi főpapunk, Jézus Krisztus, aki együtt szenved velünk. Jézus nem olyan főpap, aki áldozatot mutat be, hanem saját magát áldozza fel, ezért nagy főpapunk. Ezért kiváltságos és egyedül és szent főpapunk, aki csak imádni és követni lehet. És akkor gondolok arra a szakaszra, amit a Jelenések könyvéből az elmúlt szerdán tanulmányoztunk, az új Jeruzsálemnek a képét, amelyben először arra gondolunk, hogy hát a földi Jeruzsálemnek a megismétlődését látja Jelenések könyve szerzője, azaz János az ő látomásaiban. Aztán amikor belemélyedünk a könyvbe, kiderül, hogy nem, sőt egy pogány nagy világváros Babilonnak a képét látja megszentesülve, és ami még elgondolkodatóbb és még döntőbb is kapcsolódik ehhez a szakaszhoz is, hogy egyetlen egy igazi nagy főpapunk van, hogy templom sincs abban a városban. A mennyei Jeruzsálemben már nincs szükség templomra. Nem lesz templom. Jézus egyszer s mindenkor bemutatta az áldozatot. Azért nagy főpap, mert magát adta oda, érted és értem. És itt értjük meg a súlyát ennek a szónak, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni, ne tudna szimpatizálni erőtlenségeinken. Olyan főpapunk van, aki az életével pecsételte meg mindezt. Aki nem csak beszélt, nem csak próbálta az embereket vezetni a szeretet útjára, hanem megpecsételte azt a maga életével, testével és vérével. Ezért ő a nagy főpapunk, ezért az egyetlen és igaz főpapunk ő. De a másik szó is nagyon ismerős itt ebben az összefüggésben. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. A görög szöveget, ha megnézzük, az erőtlenség kifejezés is ismerősen cseng a magyar fülnek, hiszen itt az asztenéia szót találjuk, amiben az aszténiát, ezt az orvosi kifejezést találjuk, az aszténiát. Orvosi értelemben az aszténia nem más, mint ha valakinek van valami veleszületett gyengesége, amit hordoznia kell, tövis van a testében, vagy jelenti az aszténiás beteg általános testi gyengeséggel rendelkezik. Nincs meg a kellő fizikuma. Aztán ma már ez ismeretlen, vagy nagyon ritkán fordul elő, de orvosi értelemben aszténiás az is, akinek nagyon beesett, lapos a mellkasa, azaz a TBC-re nagy hajlama van, az ilyen embertársainkat is aszténiásnak nevezték. És akkor itt értjük meg igazán ennek a mondatnak a súlyát és mélységét, hogy Jézus szimpatizál, együtt szenved, hagyd mondjam így, az aszténiás emberekkel. A mi aszténiáinkkal, szenvedéseinkkel, betegségeinkkel, ahogy a fordítók visszaadták, erőtlenségeinkkel. És ez milyen bátorító, mert ha elgondolkodunk lelki értelemben, akkor be kell vallanunk, hogy bizony lelki értelemben minden ember aszténiás. Hiszen megkísért az ördög bennünket. Kinek az életében nincs gyengeség vagy kísértés, nyomorúság, kit nem kísért meg a gyarlóság, az irigység és mindenféle negatív tulajdonság. Bizony gyengék vagyunk, bizony gyarlók vagyunk, bizony nyomorultak vagyunk, bizony lelkértelemben aszténiások vagyunk. Böjt erre hív, hogy ezt meglássuk, de ne végképp elkeseredjünk, hanem Jézus Krisztusban meglássuk, hogy ezért ő az igazi főpap, aki így fogad el bennünket. A gyengeségeinkkel, a hibáinkkal, a bűneinkkel, a harcainkkal, a kudarcainkkal együtt nem hátat fordít, nem kizár bennünket, hanem így fogad el bennünket, így kompassióban, szimpatizálva, elfogadva, hordozva mindnyájunkat. És akkor ez egy nagyon drága örömhír, testvéreim, mert ebbe a szeretetbe te is beleférsz. Krisztus kereszthalála érted is történt, helyetted is történt, miattad is történt, de nem azért, hogy végképp elkeseredjél, hanem hogy fölszabaduljál és az igazi szabadságra eljussál, hogy szabad ember vagy Krisztusban, szabad ember lehetsz Krisztusban. Krisztus előbb szeretett téged, Krisztus a szívére fogad téged, Krisztus a keblére ölel téged, mint tékozló fiút. Nem akarja, hogy elvesszél. Egy is elvesszen az övéi közül. Ezért ő az egyetlen igazi és nagy főpap, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője próbálja ezt érzékeltetni. Böjt első vasárnapján vagyunk együtt, testvérek. Befejezésül ehhez kapcsolódóan még hagyj idézzem a szeretett tanítványt, aki ugyanezt érezte meg, János, Jézus személyén keresztül, amikor ezt olvassuk az első János levél 4. fejezetének 11. versében. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. És végül még csak egy egyszerű kis anekdótácska a játszótérről, amely bármelyik játszótéren megtörténhetett. Egy kisfiú és egy kislány játszadozik egymással. A kisfiúnak van egy Lego bábukból álló arzenálja, amellyel ottan kérkedik is szinte a kislány előtt és játszadozik. A kislánynak viszont sok apró kis csokia van a táskájában, mert nagyon szereti a cukrot és az édességet. És hát a fiatal úr egyszer csak megunja már a játékot a Lego játékokkal, és hát rákacsint a csokoládére, hogy milyen jó lenne egy kis csokoládét nyalogatni, úgyhogy szól is a kislánynak, hogy mi lenne, ha cserélnénk. Odadom az összes Lego bábumat, te meg adod az összes csokoládédat nekem. Igen ám, de a kisfiú nagyon eszes, úgyhogy a kedvenc Lego figuráját az gyorsan elveszi az arzenálból és bedugja a zsebébe, majd pedig hát cserélnek egymással. Este azonban az történik, hogy a kislány békésen, nyugodtan alussza az igazak álmát, a mi kis fiunk azonban csak hánykolódik, mert azon tűnődik magában, vajon a kislány a leges, legfinomabb csokit nem dugta el? Kedves testvérek, te és én nyugodtan aludhatunk, mert Jézus mindent odaadott érted. A kérdés csak az, hogy te elfogadod-e őt, és te hajlandó vagy odaadni mindenedet, testedet, lelkedet, az egész életedet. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó úrunk Jézus Krisztus, bőt első vasárnapján kiáltunk hozzád ezen a délelőttön. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket. Köszönjük, hogy hangzik az evangélium, és rajtad keresztül vezet az út az új hazába, az új Jeruzsálembe. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak úgy külsőleg szimpatizálsz velünk, és kedvelsz bennünket, és nem csak rokonszenvet érzel irántunk, hanem megváltottál bennünket, az életeddel pecsételted meg az irányunkban megnyilvánuló végtelen szeretetedet. Add, Urunk, hogy mi ismerjünk mindent odaadni néked, testünket, lelkünket, értelmünket, és akarjunk továbbra is a te hűséges tanítványaid lenni, és veled küzdeni a hétköznapokat. Így hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.